Kedves hallgatóm! A Jelenések könyve második részének 11. versében ezt olvassuk. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak nem árt a második halál. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Hallottad-e ma őt? Vajon beszélte veled? A második halál. Dwight L. Moody ezt így fogalmazta meg. Aki egyszer született, kétszer hal meg, aki kétszer született, egyszer hal meg. Ha az elragadtatás az életében következik be, akkor egyszer sem kell meghalnia. A második halál egyetlen hívőnek sem lesz osztályrésze. Az első halál a testre vonatkozik. A második halál a lelket és a szellemet érinti, ez örökké való elkülönülés Istentől. Egyetlen hívőnek sem kell ebben részesülnie. A pergamoni gyülekezet a Krisztus utáni 314-től 590-ig terjedő időszakban élő egyházat képviseli. Ezt a korlátlan pogányság korának nevezem, mert ez idő alatt a világ bekerült az egyházba, és az egyház kezdett eltávolodni Krisztus személyétől. Ez a levél Krisztus üzenete a pergamoni helyi gyülekezetnek, de ennek történelmi jelentősége is van. Először hadd írjam le Pergamont, Izmir az a nagy város, ahova a turisták mennek, mert ott van a repülőtér és ott vannak a szállodák. Onnan körülbelül 100 kilométerre délre fekszik Efézus városa, és körülbelül 110 kilométernyire északra van Pergamon. Ezek királyi városok voltak, és versengtek egymással. Szmírna volt a nagy kereskedelmi központ. Efézus virágzott, mint nagy politikai központ, és Pergamon volt a nagy vallási központ. Pergamon volt Pergamon királyságának a fővárosa. A fellegvár még most is ott van, és a nagy templomok romjai és a város azok fölött. Plinius úgy nevezte, hogy ez a város Míziában van, és a legfényesebb Ázsiában. Kis-Ázsiában ez feküdt az egyik legszebb területen. Sir William Ramsay mondja, hogy az a város megérdemelte, hogy királyi városnak nevezzék. Ott templomot építettek Augustus császárnak, ami királyi várossá tette. Augustus elutazott arra a gyönyörű területre, amikor Rómában hidegre fordult az időjárás. Volt azon a helyen egy gyógyfürdő is. Nem vált kereskedő várossá, mint Szmírna, mert távolabb esett a tengerparttól és a kereskedelmi útvonalaktól is, amelyek távol keletről arra felé vezettek. De megerősített városként ellenállt az ellenségnek. Hegyre építették, és a fellegvár uralta a Caicus széles síkjának egész területét. Az eredeti várost két folyó közt építették, amelyek a Caicusba ömlöttek, és teljesen körülvették ezt a hatalmas sziklahegyet, ezt a kiemelkedést, amely magában állt azon a helyen. Az ottani látogatás mély benyomást gyakorol az emberen. Először látjuk a nagy hegységet, és aztán megpillantjuk a tetején heverő romokat is. Pergamon nem csak nagy templomaival dicsekedhetett, hanem azzal is, hogy ott volt a világ egyik legnagyobb könyvtára. Több mint 200 000 kötetet tartottak nyilván. Lényegében a város éppen a pergamenről kapta nevét, amit a könyvek írására használtak. Ezt a nagy könyvtárat ajándékozta Marcus Antonius császár lánybarátjának, Kleopatrának, és Kleopatra átszállította a könyvtárat az egyiptomi Alexandriába, és attól kezdve azt a könyvtárat tekintették a világ legnagyobb könyvtárának, amely eredetileg Pergamonból származott. Ha voltál valaha Isztambulban, és bementél a Hagia Szófia templomba, láthattál ott egy nagy alabástrom vázát, amely nagyobb, mint egy ember, és az maga a gyönyörűség. Az is Pergamonból származott. Természetesen Pergamon városát kirabolta és kifosztotta az ellenség, amikor végül elfoglalta a várost és el is pusztította. A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van. Jelenések könyve, 2. rész, 12. vers. A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg. Ezt a levelet, akár csak a többit is, a gyülekezet angyalának vagy küldöttének címezte az Úr, aki valószínűleg a gyülekezet lelkipásztora lehetett. Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van. A kard maga Isten igéje. Isten igéjének van válasza az ember szükségleteire és bűneire, amely Pergamonban a hamis vallás volt. Az a város hangsúlyozta a vallást, de az igazi vallást csak Isten igéje által lehetett elérni. Tudom, hol van a lakóhelyed, ahol a sátán trónusa van, de ragaszkodol a nevemhez, és nem tagadtad meg az én hitemet Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. Jelenések könyve, 2. rész, 13. vers. Tudom, hol van a lakóhelyed. Az Úr megdicséri azt a gyülekezetet azért, mert ismeri körülményeiket. Tudja, hogy azok a hívők egy nagyon nehéz helyen laknak. Az Úr látja a mi helyzetünket is. Néha hajlamosak vagyunk arra, hogy valakit elítéljünk, aki bizonyos körülmények közé sodródott, de ha ugyanabban a helyzetben volnánk, akkor talán még rosszabbul viselkednénk, mint ő, ahol a sátán trónusa van. Ez elmondja, hogy Pergamonban nagy üzlet volt a vallás, és a sátánnak ott volt a főhadiszállása. Ez tisztázza azt a kérdést, hogy vajon a sátán hol tartózkodik jelenleg. Még sohasem volt a pokolban, mert a pokol még nem nyílt meg előtte. A sátán csak jóval később kerül a pokolba, ahogy arról olvasunk a Jelenések könyve 20. részében. Jelenleg a sátán elszabadultan tombol, mint a világ fejedelme, uralma alatt tartja a királyságokat, és fel alá járkál a földön, mint ordító oroszlán, keresve, hogy kit nyelhetne el. Péter első levele, 5. rész, 8. vers. De megvan a főhadiszállása, és Krisztus azt mondta, hogy abban a korban Pergamonban székelt. Azóta azt hiszem, különböző helyekre helyezte át központját. Az a benyomásom, hogy beköltözött a mi fővárosunkba is, és ezt azért mondom, mert a mi fővárosunkban is megtalálható minden kultusz, izmus és hamis vallás. Azért mondta az Úr, hogy a sátán központja Pergamonban volt, mert sok pogány templomot építettek a városban. Természetesen azok mind romokban hevernek napjainkban. Olykor-olykor végeznek ott bizonyos ásatásokat. De János napjaiban ott volt a sátán trónja. Amint belépett az ember a város kapuján, láthatta, hogy jobb kéz felől ott van Athéné temploma. Közvetlenül fölötte van a nagy könyvtár. Láthatja Augustus és Hadrianus császár nagy templomát, amely elég nagy területet foglal el. Vannak más érdekességek is azon a helyen. Ott van Zeus nagy oltára, egy bálványszoborral együtt, a királyi palota közelében. Nagyon mély benyomást gyakorol a látvány az emberre, és egyesek úgy hiszik, hogy az volt a sátán trónja. Véleményem szerint az is ahhoz tartozott, de a sátán mindezeken együttesen trónolt. Van két másik terület is, ami különösen kiemelkedik. Az egyik Dionysos temploma. Leghúztam a hegyoldalon, hogy Dionysos templomának romjairól képeket készítsek, amelyek mellett ott vannak a színház romjai is. Egyesek megkérdeztek, hogy miért csinálom ezt. Dionysos azonos Bacchusszal, a bor istenével, a kecskeistennel. Szarvakkal ábrázolják, de felső része férfi, és alsó része kecske, hatás lábakkal és farokkal ellátva. Korunkban ez a mai elképzelés a sátánról, de az a fölfogás, hogy a sátánnak szarva, hatája és villás farka volna nem a Bibliából származik. Vajon honnén ered? Dionysos templomából, a Bacchus istentől, a bor vagy az alkohol istenétől. Nagyon sok területet az alkohol istene tart uralma alatt ebben a korban. A sátán jelenleg is az alkohol istene. Egy másik kiemelkedő templom volt Asklepios temploma. A nagy emelkedőtől lejjebb épült az ókori világ legnagyobb kórháza. Azt tartották abban a korban a leghíresebb klinikának. Először ott volt Asklepius temploma. Ha Asklepius görög istenre tekintünk, akkor azt ember alakúnak látjuk. De ha az anatóliai vagy keleti Asklepius figyeljük, akkor egy kígyó tűnik elénk. Ott Pergamonban volt egy kígyó. Fényképeket készítettem egy nagy márványoszlopról, amely obeliszként állt valamikor Asklepius templomában. A templomot köl alakúra építették. Ott minden elképzelhető eszközt felhasználtak a gyógyításra. Alkalmazták a gyógyszert és a pszichológiát, és még minden más is. Képzeld magad ebbe a helyzetbe. Lemész a hosszú alagutakba, és magad fölött nyílásokat látsz, amelyek levegő nyílásoknak tűnnek, de nem azok. Amint haladt ezeken az alagutakon, kélyes hangok hallatszanak a nyílásokon, és ezt mondják neked, meggyógyulsz, jobban érzed magad, felépülsz. Nem hallottál ilyeneket ebben a korban? Lemész a melegvízű fürdőkbe, ahol üzenetet adnak át. Van ott egy kis színház, ahol gyógyító színdarabokat játszanak. Ha eddig még nem gyógyultál meg, akkor mint végső menedékhelyet elvisznek éjszakának idején a templomba, és szabadon engedik a kígyókat, amelyek mászkálnak rajtad, jól lehet nem mérges kígyók. Ez korunkban sokkterápiának nevezik. Ha még mindig nem gyógyultál meg, akkor őrültségbe hajszolnak, ebben biztos lehet. Aztán van egy hátsó ajtó, ahol kiviszik a halottakat. Nem említik meg azokat, akik nem gyógyultak meg, csak a gyógyultakról beszélnek. Augustus császár szeretett oda menni. Nem volt ugyan beteg, de alkoholizmusban szenvedett. Minden évben kiszárították egy kicsit, amikor ott tartózkodott. Az egy látványos hely volt, és 700 éven át az ottani kórházba tódultak az emberek az egész világról. Hadd mondjam neked, hogy abban a korban a gyógyítás sátáni mesterség volt. Nincs kétség az iránt, hogy voltak olyanok is, akik gyógyszereket alkalmaztak, de alapjában véve sátáni mesterkedés volt az egész. Ott volt a sátán királyi széke. Ezt fontos észrevennünk. Most itt van a pergamoni hívők egy másik jellemzése. Ragaszkodol a nevemhez. Hűek voltak Krisztus istenségének védelmezésében. Mint ahogy már megjegyeztük, a pergamoni gyülekezet képviseli az általános egyházat, a Krisztus után 314-től az 590-es esztendeig. Ténylegesen az volt az a kor, amely a legnagyobb vitóriásokat hozta létre. Amikor az ariánus eretnekség, amely tagadta Krisztus istenségét, föltámadt, az észak-afrikai Athanázius volt a hit nagy védelmezője, és éppen ő miatta ítélte el 325-ben a niceai zsinat az arianizmust. Egy másik személy volt Augustinus, aki választ adott a Pelagianus eretnegsége, amely tagadta az eredendő bűnt és az emberi természet teljes romlottságát, és tagadta az ellenállhatatlan kegyelmet is. Ez a két óriás ebben az időszakban rendíthetetlenül védelmezte a hit nagy tanításait. és nem tagadtad meg az én hitemet. Ez utal az igazság együttesére, amit elfogadtak a keresztjének. Antipász napjaiban sem, aki hű tanúm, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. Antipász mártír halált halt, de többet nem tudunk róla. Nyilvánvalóan ő volt az első mártír Pergamonban, és a mártírok nagy serege lépett a nyomába. Eddig Krisztus csak elismerő szavakat mondott a pergamoni gyülekezetről, de most elítéli őket két bűn területén, amely abban a gyülekezetben felütötte fejét. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak a kardjával. Jelenések könyve, 2. rész, 14. és 15. vers. A két bűn Bálám és a nikolaiták tanításából származott. Bálám tanítása más, mint Bálám tévedése. Júdás könyve, 11. vers. Amely azt írta le, hogy Bálám elképzelése szerint Istennek meg kellett volna átkoznia Izraelt a bűnei miatt. Ez eltér Bálám útjától is, Péter 2. levele 2. rész 15. versében van szó róla, ami a kívánság bűne volt. De most ebben az előttünk levő versben Bálám tanításáról van szó. Bálám arra oktatta Bálákot, hogy Izraelt a moábi nőkkel való vegyes házassággal igyekezzék megrontani. Ez vezette be Izrael népe körébe a bálványimádást és a paráználkodást. Az alatt a történelmi korszak alatt, amelyet a pergamoni gyülekezet képvisel, a megkéretlen világ beszürem lett az egyházba. A nikolaiták tanítása. Már láttuk, hogy az efézusi gyülekezet gyűlölte ezt a tanítást, de itt Pergamonban voltak egyesek, akik ragaszkodtak hozzá. Jól lehet, nem tudjuk pontosan, hogy az milyen tanítás lehetett, valószínűleg egy gnosztikus kultusz volt, amelyet Nikolaus fejlesztett ki, és amely hangoztatta a szabadosságot a keresztény viselkedés kérdéseiben, és nyilvánvalóan vissza akarta hozni a papság vallási szertartásait, figyelmen kívül hagyva a hívők egyetemes papságát. Krisztus mondja, hogy ő gyűlöli ezt. Láthatjuk, hogy Krisztus tud gyűlölni és szeretni. Jól tesszük, ha nem merülünk bele azokba, amiket gyűlöl. Térj meg tehát, különben elmegyek hozzád hamar, és harcolok ellenük számnak kardjával. Jelenések könyve, 2. rész, 16. vers. Térj meg! Más szóval az egyetlen orvossága megtérés, a metanoia, az értelem megváltozása. Isten igéje mondja, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. János 1. levele, 1. rész, 9. vers. Ha nem térnek meg, az Úr harcol ellenük szájának kardjával, ami az ő igéje. Milyen nagy hibát követünk el, ha azt gondoljuk, hogy az egyháznak van hatalma eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Az igazi egyház Jézus Krisztusban hívő emberekből áll, és ők alkotják a Szentírás szerint a Krisztus testét. Nekik a világ világosságává kell lenniük. Ha e sötét világban világítunk, akkor nagyon törődnünk kell azzal, hogy azonosuljunk Jézus Krisztus személyével, és felismerjük, hogy nem az egyház, hanem Isten igéje a mi tekintélyünk. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Jelenések könyve, 2. rész, 17. vers. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ez neked és nekem szól ebben a korban. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, add, hogy mindig meghalljam, amit nekem mondasz ebben a korban a Szentírás által, és én is a győzedelmeksek közé tartozhassam az utolsó napon. Ámen.